Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a hálaadó gyülekezet azt a szent igét, amelyet az igehirdetés alapjául kiválasztottam. Megírva találjuk az Efézusiakhoz írott levél 5. fejezetének 20. versében, és a 22. és a 25-ben. A következőképpen. Pál apostol pedig ezt mondja: adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházát, és önmagát adta érte. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Házasság hetében összejöttünk Isten igéje előtt megállva, hogy hálát adjunk mindazért a jóért, amit az Úr nekünk adott a házasságban, a szerelemben, a családunkban, abban, hogy ő lehet az életünk alapja. Feleségem most nem tudott eljönni, mert nagyon fáj a torka, tegnap már kezdődött, de azért beszélgetni tudtunk még, és készültünk erre az alkalomra lélekben. És a hálaadásnak mindig van egy alapja, az emlékezés. A kislányunk 19 éves, most érettségizik. Eltelt 20 év az életünkbe, ez a gyülekezet lett a családunk. És tegnap, amikor erre az alkalomra készültünk, végig gondolva, hogy mi és hogy történjen, a saját közös életutunk is lepergett előttünk. A találkozás, az indulás, az ifjúkor, a munkahelykeresés nehézségei, a kórház lelkészetben való szolgálatban való mellémállás, az ülekezetbe való megérkezésünk, ahogy Kincső megszületett, ahogy generációk sora köszönt már bennünket, mint öregedő papot és papnét, mert felnőtt férfiak, lányok, hölgyek köszönnek rám a hűvösvölgyi végállomásban, és akkor visszakérdezek, hogy ökumenikus iskola? Igen, Viktor bácsi, és te 20 évvel ezelőtt erről prédikáltál. Milyen jó volt az a példád. És hogy így végig gondoltuk, én már nem emlékszem rá természetesen, de amikor ezt így végig gondoltuk, az életünket, hogy mit kaptunk ajándékba az Úrtól, és kimondtuk azt, hogy Kincső is felnőtt, elindul, nem a miénk, ajándékba kaptuk. Közben gondolkoztunk, hogy a mai alkalomnak hogy lehet a legszebb, legmélyebb, legnagyobb tartalmát elmondani. Tehát az emlékezet az első része a hálaadásnak. Gondolják végig a jelenlevő testvérek mindazt a jót, akármilyen időtávlatból, akár 20-30 évi házasság, akár 10-15 évi házasság, akár 40-50 évi házasság távlatából, hogy mi az az életút, amin az Úr végig velünk volt. És nagyon nagy ajándék az, hogy ezt megkaphatjuk, ezt az ajándékot. Nagyon nagy dolog az, hogy ezen az úton együtt jár velünk Jézus, és segít bennünket. Nagyon nagy ajándék az, hogy van a teremtett világnak egy olyan rendje, amely egy széthulló világban egy olyan keretet ad az életünknek, a közös életünknek, a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, amely összevon minket, és Istenhez vezet bennünket. Mert végső soron a szerelem is, a házasság is Isten ajándéka. De Pál apostol és a Szentírás nagyon sokszor hasonlítja a házasságot és a szerelmet, a házassági szövetséget az Isten emberek iránt érzett szeretetével. Gyakran kerül elő a vőlegény és a menyasszony képe, az eljegyzés képe az Isten ember viszonylatába. A hálaadásnak ez a második nagyon fontos pontja, hogy értsük meg, hogy a házastársunkat ajándékba kaptuk. Azért, hogy kiteljesedjen az életünk, hogy kiteljesíthessük az ő életét, és mindezt azért, mert Isten szeret bennünket. Az Ószövetségben nagyon szép, egyszerű példák vannak. A legszebb, ami ezt megmutatja a számunkra, egy egyszerű mondás. A hármas fonál nem szakad el könnyen. Ahol a házasság úgy épül fel, hogy a három fonálból az Úr van középen, és abba kapaszkodik bele a két külső, és így van megszőve a fonál, szinte eltéphetetlen. Legyen ez is bennünk, hogy az Úrra épül kapcsolatunk, a házasságunk, hogy a teremtett világ rendjét éljük meg, és Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Tudom, hogy milyen mindig ez az út könnyű. Tudom azt, hogy Luther is már megmondta, hogy nem mindig könnyű, de végig kell járni az utat. A döccenőknél Jézus Urunk szeretetével, alázatával kell egymás felé figyelnünk. Kiküldtem a testvéreknek azt a szép kis szívecskét, amelyet a konfirmandusoknak a szavai gondolataiból állítottunk össze. Abban a szívben bele van sűrítve mindaz, amit 14 éves gyerekek, a mi gyermekeink gondolnak arról, hogy mi a jó házasság alapja. Türelem, békesség, összetartozás, önfeláldozás, megbocsátás, őszinte tiszta szeretet, udvariasság, halkság. Olyan szép volt hallani, hogy a gyerekek mondták a szavakat, hogy mitől lesz jó egy házasság, mit akarnak megvalósítani, mit várnak el. Ilyen gyönyörű és csodálatos együtt lenni, amikor az Úr megállt bennünket. És Pál apostol nagyon szépen leírja, az asszonyoktól engedelmességet vár, amit egy erősen patriarchális családban néha kicsit erőteljesebben értelmeztek, azonban Pál egy ilyen patriarchális társadalomban a fértől pedig megkívánja, hogy ugyanazzal a krisztusi önfeláldozással szeresse a feleségét, ahogy Krisztus Urunk meghalt értünk. Ez az a többlet, amit ebben a társadalomban a kereszténység, Jézus Urunk szeretete többletként hozzáad. Mert a házasságot le lehet írni emberi módon, szövetség, összetartás, egymásra figyelés, de a valódi spirituális alapja az a fajta szeretet, amellyel Isten szeret bennünket. Az agapé szeretet a Szentírásban nem más, mint az a szeretet, ahogy Isten megüresíti magát Krisztusban, és Krisztus Urunk megvált bennünket. Na ez a szeretet kell, hogy legyen az alapja az életünknek, amikor a másik szemében már nem önmagunkat látjuk, hanem őt magát úgy, ahogy van. A házasság csodálatos és jó dolog, néha vannak nehéz, rögös pillanatai, de Isten kegyelméből ezen is túl lehet jutni. És azért csodálatos ez, mert itt most generációk ülnek együtt. Olyan generációk, akik akár már 40 éve házasok, olyan generációk, akik 20 körül, és olyanok, akik még csak 5-10. És valahogy ebben a kis közösségben ez a fajta történelmi összekapcsolódás és időszámítás olyan csodálatos, mert jó visszatekinteni az elmúlt 20 évre, és jó előre tekinteni együtt, hogy mi lesz majd, amikor a gyerekek kirepülnek. Mi lesz, ha az Úr kegyelméből megadja, és ketten maradunk, és együtt indulunk tovább, kettecskén megöregedve, egymásra figyelve. Mi lesz a jövővel? Mi van akkor, amikor már a gyerekek a maguk útját járják, és ketten maradunk? És lesz végre idő nyugodtan beszélgetni arról, hogy mit olvastunk. Nem kell reggel 6-kor rohanni, és vinni a gyerekeket, hanem lesz idő arra, hogy meghallgassunk egy szép zenét. És lesz idő arra, hogy együtt még többet imádkozzunk. Amit amúgy is megtettünk, de mindig nehéz volt a pontos időt megszakítani rá, megtalálni rá. Eljön ez az idő is, amikor az ember megöregedve már hazakészül. Együtt a párjával, békében, nyugalomban. És ez is egy nagyon fontos és kemény kérdés a házasság kapcsán. A kezdő imádságban megemlékeztem azokról az emberekről, akik vagy teljesen egyedül élik az életüket, vagy magukra maradtak. A Bibliában már az Ószövetségben hangsúlyos az özvegyek és az árvák védelme. Nagyon kiemelt helyen foglalkozik vele a törvény. Azért mondom ezt el, mert az, hogy megajándékozottak vagyunk, és derűs szívvel hálát adhatunk Istennek a kegyelméért, hogy van feleségünk, férjünk, gyermekeink, egyben kötelességet is jelent a számunkra, hogy figyeljünk azokra, akiknek az a nehéz sors adatik, hogy esetleg egyedül maradnak egész életükben, külső-belső nehézségek folytán, vagy azokra a testvéreinkre, akiknek már a házastársa előre indult. Ne felejtsük el, hogy a házasság és ez a fajta közösség, amit mi megélünk, ezt a fajta felelősséget is jelenti a számunkra. És olyan jó egy fiatal családnak, ha van esetleg egy pótnagypapa a gyerekek mellé, vagy van egy pótnagymama, aki eljön akkor, amikor baj van, amikor nem tudunk mit csinálni a lázas beteg gyerekkel, szüleink esetleg már előre mentek, és van egy olyan kedves öreg testvér, aki mellettünk áll. Mindannyiunk életében előfordulhatott ez, hogy olyan emberek álltak a családba be, pótszülőként, nagyszülőként, akik meghatározták életünk egy-egy pontját. Nekem is volt ilyen, de szinte mindannyian fel tudjuk idézni ezt a személyt, vagy ezt a képet, hogy az Úr mindig küld olyan családtagokat, akik nem vérszerinti rokonaink, de mellénk állhatnak. Legyen hát a házasság hetének a hálaadás és ez a boldogító közösség, amit most átélünk mellett, ez a fajta kötelességnek a felvállalása, hogy össze kell tartanunk. Azokra is figyelnünk kell, akiknek nem adatott meg az a boldogság, amelyeknek mi részesei lehettünk. Vagy már elvesztették párjukat. Mert így teljes a közösség, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltjük be Krisztus Urunk törvényét. Most az istentisztelet folytatásaként, a hirdetés után le fogjuk vetíteni majd a gyerekek gondolatait a házasságról, amelyet a családi istentisztelet után készítettünk, illetve énekkarunk fog majd szolgálni. A házassági áldásra pedig kérem azt a fajta fegyelmet, hogy a házaspárok soronként jöjjenek le, letértelve az Úr oltárához. Én áldást mondok egy esketési igével, és egy kis jelképes ajándékot fognak a gyülekezet apraja adni a házaspároknak, egy szép igéslapot, meg egy szál virágot. Isten békessége legyen velünk, most meg eltartom a hirdetést. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy hálát adhatunk. Köszönjük néked, hogy adtál nekünk családot. Köszönjük, hogy megadtad azt az örömöt, amit a szeretetben házastársunk iránt megélhetünk. A szerelmet, az összetartozást, az önfeláldozást. Köszönjük neked gyermekeinket, akik beteljesítették az életünket, akiknek át tudtuk adni mindazt, amit rólad gondoltunk, értékekben, hitben, szeretetben. Köszönjük végtelen kegyelmedet ezért az ajándékért. Legyél azokkal a testvéreinkkel is, akik nem tudták megtalálni párjukat. Legyél az özvegyekkel, és legyél velünk is, hogy őket is be tudjuk vonni szeretetünkbe, a Krisztus testének nagy családjába, ebbe a gyülekezetbe. Amen.